vasárnap reggel, és milyen jó dolog az, hogy ha ez így része az életünknek, mint egy szellemi valóság, vagy fegyelem az ünneplés, hogy ünneplünk, mert olyan sok mindent ünnepelhetünk, annyira hálásak lehetünk mindazért, amit Isten tett és tesz, és Isten zseniális, Isten zseniális. Erről beszélünk ezekben a hetekben, így a nyomás alatt témában. Tudtad, hogy nincsenek véletlenek az életünkben? Tudtad, hogy nincs olyan, hogy ups, Isten azt mondja, ups, hoppá, ez véletlen, ezt elszúrtuk. Nem, Isten, ő egy szerető atya, aki tudja, hogy mire van szükségünk. És az életünk körülményeiben és részleteiben munkálkodik, és formálni akar bennünket, ahogy Pánszó Balázs is említette. Úgyhogy kezdjük egy imádsággal. Köszönjük neked, atyánk. Köszönjük azt, hogy te most itt vagy. Köszönjük, hogy te közel vagy a megtört szívekhez. És a sebzett lelkeket te meggyógyítod. Köszönjük, hogy te közel vagy mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Akik téged hívnak, téged keresnek. Te megtalálható Isten vagy. Olyas valaki, aki hatalmasan megbizonyítja magát mindazoknak, akik teljes szívvel rád támaszkodnak. Akik bíznak benned. Akik ragaszkodnak hozzád, téged keresnek, hozzád futnak. Te utánad vágynak, téged éheznek, téged szomjaznak. Urunk, ilyenek szeretnénk lenni mi is. Add nekünk ezt a szívet, formáld az életünkben azt, hogy olyan emberek lehessünk, akik hozzád fordulnak, te hozzád szaladnak, és találkoznak veled újból és újból és újból. Újból és újból és újból, Uram, imádkozunk azért, hogy egy olyan közösség lehessünk, ahol újból és újból áttörsz, újból és újból áttörsz félelmeinken, áttörsz aggodalmainkon, áttörsz hitetlenségünkön, áttörsz nyavajáinkon, és formálsz bennünket, és szabadság. Köszönjük, hogy te erre vágysz, és mi is erre vágyunk, és vágyunk erre vágyni jobban. Jézusnak a nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Zsidó levél 4. fejezeténél vagyunk, és innen fogunk olvasni, hogyha ki tudod nyitni a Bibliádat. Zsidó levél 4. fejezeténél. De mielőtt olvasunk onnan, hagyd tegyek fel egy kérdést. Így, hányan vagytok ismerősek, hányan ismeritek a feszültségnek az érzését? Tehát amikor feszültség van, amikor lehet ez feszültség az életemben ott kívül, a körülményeimben, aztán lehet ez a feszültség ez belül. Tehát ilyen belső feszültségnek az érzése. Oké, hányan szeretitek ezt a feszültséget? Oké, van, aki fel, így van. Alapvetően nem sokan nyújtottátok fel. Amikor Budapesten laktam, akkor egyik reggel, egy nyár reggel, én elmentem egy reggel 7 órás biblia tanulmányra. Emlékszem, a Burger Kingbe volt, elmentem a biblia tanulmányra. 3-4-en mentünk el, srácok. És az ott lévő pászó Walsh volt ott, aki most Tájföldön van, azt mondta nekünk, hogy ti ma reggel azért jöttetek el, mert van bennetek egy feszültség. És a bennetek lévő feszültség miatt jöttetek ide. És arra gondoltam, igaza van. Ki az a hülye, aki fel kell? Nem? Tudod, fel kell 5:30-kor, nyáron, úgy értem, mikor kellene ott később esetleg, tudod, fogja és elmegy, buszozik, és elmegy egy 7 órás biblia tanulmányra. Ilyet miért mennék én el egy 7 órás biblia tanulmányra, ha minden rendben lenne? Azért jövök a 7 órás biblia tanulmányra, mert nincs minden rendben. És tudom jó, hogy nincs minden rendben. És azóta sincs minden rendben. Hála Istennek! Milyen jó, hogy nincs minden rendben. Milyen jó. Ja. Aztán valakivel beszélgettem, nemrég is közösségben voltunk, és beszélgettünk az imáról, és kérdeztem tőle, hogy megy az imádság, milyen az ima életed, és aztán mondta az illető, hogy hát annyira úgy nem dübörög a dolog, annyira nem érzi azt, hogy kedve lenne imádkozni. És aztán arra gondoltam, hogy ha imádkozok, akkor miért szoktam én imádkozni? Azért, mert kedvem van imádkozni, vagy azért, mert van egy feszültség. Van egy megoldhatatlan vágy, vagy szükség, ami odahajt Istenhez. Én legalábbis tudom, hogy nálam ez így van, hogy sokszor akár van egy olyan békétlenség, vagy van egy olyan hiányosság ott az életemben, és tudom, hogy Istennel jó, és Istennél jó. És tudom, hogy őrá szükségem van, és az a feszültség ez oda visz, hogy oda űz Istenhez. Legalábbis tudom, hogy nálam így van, de tudom, hogy sokunknál így van. És ez a rész Zsidók 4.12, igazából erről beszél, 4.12-től 16-ig. Felolvasom, aztán kicsit így megnézzük, jó? 4.12-től 16-ig, egyben olvasom. Mert Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És nincsen olyan teremtmény, mely rejtve volna előtte, sőt, mindenek, mindenki mesztelen és leplezetlen, annak szemei előtt, akinek számot kell adnunk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, idejében jövő segítségül. Úgyhogy itt a 12. vers környékén beszél a nagy orvosról az életünkben. És ez a nagy orvos, ez Isten igéje. Azt mondja, hogy Isten igéje, Istennek a beszéde élő és ható. Él és hatékony az életünkben. Azt mondja, hogy élesebb minden kétélű kardnál. Isten igéje olyan, mint egy kard, és minden kardnál élesebb. Behatol az életünkbe. Kikutatja a bensünket. Ott vagyunk, és azt mondjuk, hé, én azt hiszem rendben vagyok. Én azt hiszem óser, minden oké. Okay. És aztán jön Isten igéje, és elkezd behatolni az életünkbe. Odáig hatol el, ami eddig senki nem tud elhatolni, és mi se látunk be magunktól sokszor. Elhatol, azt mondja, hogy elhatol Isten igéje a szívnek és a léleknek megoszlásáig, az ízületeknek és a velőknek. A legbelső részünkre elhatol. És elkezd feltárni területeket, elkezd megmutatni területeket, elkezd rávilágítani területekre. Isten elkezdi az ő kezét így rátenni az életünkre. És én azt hittem, hogy alapvetően minden rendben van. Alapvetően egy jó ember vagyok, alapvetően nem öltem meg senkit, tudod, minden rendben. És aztán bejön Isten igéje, és elkezd munkálkodni az életünkbe, és felfed olyan területeket, ahol behozza azt a kényelmetlenséget, behozza azt a feszültséget. És azt mondjuk, hogy tudod mit? Hopp, ez igaz. ezen a területen nem Isten világosságában járok. Hopp, ez igaz, ezen a területen, tudod, igazítanom kellene az életemet. Elkezdi felfedni a területeket, mint egy orvos, aki előtt ott van a beteg, és a műtéthez, és műteni fog, és fel fogja tárni az embernek a testét. Meg fogja vágni, fel fogja tárni a részeket, és aztán oda megy, és eltávolítja azokat a beteg részeket, amelyeket el kell távolítani. Ez Isten igéje, ez élő és ható. Olyan úgy mondtam, hogy ő, mert igaz, ő élő és ható. Élő és hatékony az életünkben, és van egy vágása, van egy éle, van egy fájdalom ennek mentén. Megtapasztaltad ezt? Ismered ezt? Hogy mondjam ezt? Ez annyira fontos. És annyira jó, és annyira rossz. Amikor Isten egy kikutatja a szívünket, és azt mutatja, hopp, látod azt az irigységet ott? És ráteszi a kezét. Hopp, látod azt a büszkeséget ott? Látod azt a kevésséget ott? Látod azt, hogy összehasonlítod magad másokkal, és másokat igyekszel lenyomni, hogy te nagyobb lehess? Vagy látod azt a pletykát? Vagy látod azt a tisztátalanságot? És Isten így egy kényelmetlen helyzetbe hoz minket. Fájdalmat okoz nekünk. Isten teszi ezt. Fájdalmat. Azért, mert ő gyógyító. És nem lehetséges szabadságban és teljességben élni, anélkül, hogy ne szabadulnánk meg azoktól a kötelékektől, azoktól a bűnöktől, azoktól attól a büszkeségtől, attól a kevésségtől, amik tönkre teszik az életünket. Ott van a körbe, körbe zárnak bennünket, körbe kötöznek, ezek kötelékek. És Isten igéje élő és ható. És lehet, hogy ezt egy Isten tiszteletlenül hallod Isten igéjét, lehet, hogy aztán megnyitod otthon, és olvasod is, és Isten rátesz egy területre a kezed. Aztán rátesz egy másik területre, aztán rátesz egy hal. Lehet, hogy mész az utcán, és aztán Isten emlékeztet az ügéből valamire, és ráteszi a kezét az életedre. Mit teszek ekkor? Mi a reakció ekkor? Mikor felfed, mikor megvág, mikor megöl, mikor nem simogat. Ezt mondja itt a 12. versben. Megítéli a szív gondolatait és szándékait. Egyszer csak nem egy túl szép kép tárul fel előttem magamról. Magam sem tudtam, hogy Szörnyeteg Lajos vagyok. Magam se tudtam. Magam se tudtam, hogy egy ilyen szörnyeteg vagyok. Magam se tudtam, hogy... Azért, mert a bűnünkkel, a bűneinkkel barátságot kötünk, és megszokottá válnak az életünkbe. Megszokottá válik a pletyka, vagy az önzés. Megszokottá válik az, hogy megítélek embereket, lenézek embereket. Megszokottá válik az, hogy irigykedek, vagy kevé vagyok, saját életemben nem látom meg. Mások életében rögtön kiszúrom. Ezért a legborzalmasabbak a vallásos emberek a világon. Nincsen borzalmasabb fajta a vallásos embernél. Halálos. Mások életében észreveszi, amit a sajátjában megenged. És Isten jó. Ő szerető atya, egy orvos, aki műtétet akar végezni, és megszabadítani bennünket ettől a trutyitól, Ettől az újból és újból felnövekvő, olyan, mint a különböző indákkal kapaszkodó és körbevevő növény, ami meg gúzsba kötöz bennünket, meg akar szabadítani. És a műtét az egy rossz hírrel kezdődik. Baj van. Gázban vagy. Nem vagy olyan jó, mint gondoltad. Nem, tudod, nem az, hogy Istennek hálásnak kellene lenni, hogy a csapatához csatlakoztam. Ilyen jó fickót. Régen találhatott. Nem. Tudod, és megtapasztaljuk ezt egy ilyen szinten, ahol remélem, hogy megtapasztaljuk ezt. Vágyom arra, hogy megtapasztaljuk azt. Mikor Jézus azt mondta a szolgált elején, hogy a fejsze már a fák gyökerére vettetett. Tehát a fejsze már a fák gyökerére vettetett. Ahol olyan fajta kényelmetlenséget élünk meg, olyan fajta feszültséget élünk meg, Isten igéjének és Isten szellemének munkálkodása folytán. Sokszor így az a gondolatunk így az Isten jelenlétében való léttellel kapcsolatosan, hogy Isten jelenlétében jó lenni. Olyan kellemes meleg érzések futnak át, olyan bizsergető, vagy akármit tudod, jó lenni Isten jelenlétében. Ez biztos így van. Igen, jó lenni. Bár többször látjuk a Bibliában az, hogy néhány elég kutyául érezték magukat Isten jelenlétében. Ézsaiás 6-ba. Isten jelenlétében rá eszmélt az ő hiányosságaira, az ő bűnére. Így kiáltott, hogy jaj nekem! Isten jelenlétében a szentség fényében rádöbbent, hogy mennyire egy önző, földhöz ragadt, kicsinyes, énközpontú, tudod, tisztátalan ajkú, pletykáló, tudod, mennyire távol vagyok én Istentől. Mennyire távol vagyok én az ő szépségétől. Mennyire távol vagyok az ő szentségétől. Mennyire távol vagyok az ő tisztaságától. Mennyire más vagyok, mint Jézus. Jézus és én két különböző dolog. Lassan már olyan vagyok, mint az Antikrisztus. Egy ilyen értem. Minden, ami nem esőben, és minden, ami csodálatos, és minden, amilyen ő. Én pont nem olyan vagyok. És azt mondja, hogy Isten igéje, élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhatol a legmélyünkig, és azt mondja, megítéli, és itt az ítélőbíró szerepe van, krino a görögben. Ítélet, megítéli a gondolatainkat, és a szívünknek a szándékait. 13. vers. Ez az eredmény. Nincsen olyan teremtmény, mely rejtve volna előtte. Sőt, mindenek mezítelenek és leplezetlenek. Annak szemei előtt, akinek számot kell adnunk. Hirtelen bőrén vagyunk. Tehát mezítelenül és leplezetlenül. És a kép itt, igazából az olimpián, a görög országban, az olimpián a birkózás. Mezítelenül birkóztak, és amikor az erősebb lenyomta a másikat, és két vára fektette, és ő felemeli a kezét, és ott van két vállon, legyőzve mezítelenül. Ez a kép, hogy minnyien leplezetlenek vagyunk ő előtte. Mezítelenek vagyunk előtte. És kényelmetlenül érezzük magunkat. Most ez jó, vagy rossz? Most ez rendben van, vagy nincs rendben? És rendben van, hogy nem vagyok rendben? Vagy nincs rendben, hogy nem vagyok rendben? És ilyenkor mindig három dolgot tehetek. Numero egy. Egyszerűen próbálom kimozogni a dolgot. Elhessegetni ezt a kellemetlen érzést. Vagy ezt az elégtelenség érzését, vagy annak az érzését, hogy ennyire bűnösnek érzem magam, vagy tisztátalannak, vagy alkalmatlannak. Próbálom elsegetni. Persze ez vannak ilyen teológiai fogásaink is. Isten megbocsát nekünk úgy is. Isten szeret engem. Leráztam magamról. Megyek tovább. Közben Isten nagy szabadulást akar hozni, nagy győzelmet akar hozni. Elsegetem. Nem kell ezt ennyire komolyan venni. De aztán Isten újból rámutat, újból rámutat. De megpróbálom kimozogni, elhessegetni, lerázni magamról. Ezt a feszültséget nem szeretek, és nem szeretek együtt élni ezzel a feszültséggel. Mások is ezt csinálják. Mások is így csinálják. Sőt, a gyülekezetben is láttam ilyet. Még rosszabbak is. Csak rendben vagyok, nem? Nem. 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 Ha nem mész végig ezen az utazáson, soha nem lesz gyönyörű számodra Jézus. Ha nem mész végig ezen az utazáson, soha nem fog sokat jelenteni számodra az evangélium, a jó hír. Ha nem mész végig az utazáson, soha nem fogod megismerni a Szent Szellemnek az erejét. Ha nem mész végig az utazáson, soha nem fogod Istennek azt a vigasztalását megtapasztalni, ami átformálná az egész életedet. Ha mindig és mindig kimozgom, magamat úgymond helyre pofozva, rendben vagyok, akkor erőtlenek leszünk. És hiába mondjuk azt, hogy Isten velem van, Isten velem van, nem hiszem, saját tapasztalatból tudom, nem igazán fogom ezt tapasztalni sem. Tudod miért? Mert meg tudom én csinálni ezt ő nélküle. Rendben vagyok én ő nélküle. Nincs szükségem rá. Tehát elhessegetem. A másik lehetőség az az, hogy egyszerűen csak piszkos rosszul érzem magam. Afelől, hogy ilyen vagyok. Tehát nem kimozgom és elhessegetem ezeket az érzéseket, vagy Istennek ezt a munkáját az életembe, hanem magamra veszem, és azt mondom, béna vagyok, szerencsétlen vagyok, nyomorult vagyok. Na, most bebizonyosodott. Tényleg. És így élünk. Tudva, hogy nyomorultak vagyunk, vagy nyomik vagyunk, vagy bénák, kárhoztatjuk magunkat. Önkárhoztatásban élünk. Tudom, hogy ezt nem így kéne csinálni. De én ilyen vagyok. És ez nem az az út. Ez nem az az út. A harmadik, az igazából erről beszél. Így Zsidókhoz írt levél. A 14. versről. A harmadikról, ami az út. Mikor ott van ez a feszültség, mikor ott van ez a nyomás, mikor ott van ez, akkor erről beszél. 14. vers. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Elkezd beszélni Jézusról, a főpapról. Oké. Okay. Zárójel indul. Ugye, lehet, hogy nem zárójel, mert fő témája ennek, hogy Jézus a főpap. Most tudom, hogy számunkra, akik így pogányok voltunk, és aztán keresztények lettünk, ez, hogy főpap, ez úgy nem sokat mond. Valamilyen, nem tudom, pápa jut eszünkbe, vagy valamilyen egyházi főméltóság, a főpap bottal, vagy tudod, a főpap, hogy kell, most miért jó ez, hogy ő a főpap? Jó neki, hogy ő a főpap. Biztos sokat keres, vagy a főpap. Mit csinálják ez, hogy ő a főpap? Jézus a főpap, nagy főpap. Hú, de jó. Neki. Nekem ez miért jó? Oké, mert nem értjük, hogy mit jelent ez a kép, hogy főpap. Vagy ez a titulus, hogy ő a főpap. Az Ószövetségben a főpap az emberek, egy ember megválasztva ennek, és ő képviselte a népet Isten előtt. áldozatokat végzett el értük, imádkozott értük, hordozta őket Isten jelenlétébe, ő képviselte őket, és Jézus lett a főpapunk. Jézus az, aki Isten előtt képvisel bennünket. És nem úgy képvisel bennünket, hogy hát igen, igen, megmondtam, igen, hát nem kellett volna kiválasztani, megmenteni, mondtam. Tudod, nem így képvisel, hanem úgy képvisel bennünket, hogy ő egyben áldozat is volt a bűneinkért, azaz bemutatta az áldozatot, és újból az ő vérére mutat, azt mondva, hogy a vér megtisztít. És újból imádkozik értünk, képvisel bennünket, képviseli az életünket, az ügyünket, a dolgainkat Isten előtt, közben jár értünk szüntelen, és hordoz bennünket. Ez olyan, mint mondhatjuk azt, hogy az egyik kezét Istenen, az Atyán tartja, a másik kezét pedig rajtad és rajtam. Ő a főpap, ő a közben járó. Ő az, aki az ügyünket képviseli Isten előtt. Van egy barátunk Istennél, Isten előtt. Van egy nagy főpapunk, szószólónk. És ő ott van Isten trónjánál. Oké, tehát ez a kérdés számunkra, hogy hol van ma Jézus? Ugye sokszor, Jézus meghalt, Jézus feltámadt, oké? Jézus felment a mennybe. Oké, és mit csinál? Mit csinál Jézus a mennybe? Olyan szürreális, Jézus ott van a mennybe. Tudod, mit csinál? Ő a főpapunk, ez most az ő fő szolgálata. Képvisel, szüntelen, imádkozik, hordoz. A főpapnak az Ószövetségben volt Izrael 12 törzsén képviselő kövek voltak az ő melkasán. Ez azt jelenti, hogy a szívén hordozta őket. Jézus szüntelen a szívén hordoz bennünket Isten előtt. Aztán a vállán is kövek voltak, beleírva a 12 törzs. Jézus ma szüntelen hordoz bennünket, az ő vállán, és az egész életünket ő hordozza. Ő egy olyan, és úgy folytatja, hogy nem csak azt mondja a 14. vers, hogy nagy főpapunk van, hanem azt mondja, hogy ez a főpap nem olyan főpap, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon. Oké? Nem olyan, aki azt mondja, hogy Nem hiszem el, te ennyire nyomorult vagy? Ennyire bűnös vagy? Nem hiszem el ezt a feszültséget benned. Neked már nem ilyennek kellene lenned. Hanem ő egy olyan főpap, aki meg tud indulni a gyengeségeinken, meg tud indulni a gyarlóságainkon. A görög szó az azt jelenti, hogy az szimpatosz, szimpatizálni tud. Együtt szenved velünk, együtt érez velünk. Úgyhogy bárhol is vagyunk az életünkben, bármilyen helyzetben is vagyunk. Ő egy olyan főpap, akinek ott van a szíve velünk. És azt mondja, tudod mit? Van ebben a helyzetben irgalom és kegyelem és szabadulás. És a szíve utánunk megy, értünk dobog. Egy ilyen főpapunk van, aki így képvisel minket Istennél az Atyánál. Isten tróntermébe van egy embered, van egy emberem. Emberem van ott. Jézus, Isten fia. Úgyhogy, tudod, a bátorítás ez, és ez a harmadik út, hogy mivel egy ilyen főpapunk van, mivel Jézus ott van értünk a mennyben, képvisel bennünket, imádkozik értünk, hordoz bennünket, az ő szíve értünk dobog, és nincsen egy bukás, egy bűn, egy gyengeség, egy gyarlóság se, ami elfordítaná az ő szívét tőled, vagy tőlem. Nincs semmi, amire azt mondani, hogy tudod mit? Ez már azt hiszem sok volt. Túlment a határon. Elfogyott. Tudod, az a türelem, vagy az a kegyelem. Nem, soha nem lesz ilyen. Soha, ő mi, bármilyen helyzetben, bármennyire lent vagyunk, bármennyire távol vagyunk, bármennyire nyomorultul, és érezzük magunkat, amint ránk világít Isten világossága és az igének a fénye az életünkre. És ott érezzük magunkat, hogy nem vagyunk rendben. A mi főpapunk ott van Isten trón termében. És erről szól a 16. vers. Járuljunk hozzá bizalommal. Fussunk teljes erővel a kegyelemnek a trónjához. Hogy kegyelmet nyerjünk, irgalmasságot találjunk. Alkalmas időben segítségül, idejében jövő segítségül. Futás, mert van bőséges segítség. Futás, szaladj, fuss, mert nem fogsz egy hideg elutasítást találni. Nem fogsz egy rideg arcot találni. Nem fogsz egy olyan Isten találni, aki azt mondja, hogy próbálkoztál, de nem volt elég. Nem fogsz egy olyan dolgot találni, ahol azt mondja, hogy gyere vissza máskor. Pontosan arról szól ez az egész rész, hogy ahogy a nyomás alatt vagyunk, éljünk azzal a főpappal, akink van. Éljünk azzal a kegyelem trónjával, ami a kegyelem trónja az azt jelenti, hogy Isten trónja, ami úgymond a kegyelem trónja, meg nem érdemelt jó tétemény, meg nem érdemelt ajándékok trónja számunkra. Fussunk hozzá. Azt mondja, hogy nincs olyan, hogy ne lenne elég segítség számunkra. Csak nem élünk vele. Értitek, hogy nem olyan, hogy Istennél el van zárva a csap. Nem olyan, hogy Istennél nincs számunkra elég segítség, nincs számunkra elég irgalom, nincs számunkra elég kegyelem, nincs számunkra elég szabadulás. Bőséges számunkra a segítség, mert főpapunk van, aki ott van Isten trónjánál. Úgyhogy éljünk ezzel a segítséggel, fussunk hozzá, szaladjunk, az ajtó megnyílt. Kinyílt számunkra, míg az Ószövetségben Isten jelenlétével, Isten trónjához úgymond egy évben egyszer mehetett a földi főpap, mivel a mi főpapunk megnyitotta az utat. 10-19-ben zsidó levélben, és itt a vis. Megnyitotta az utat, ezért most szüntelen újból és újból futhatunk Istenhez. Tehát, mint a rakéta, mehetünk, és vethetjük magunkat Isten elé. Nincsenek már angyalok, akik ott állnának a dolgozó szobájának az ajtaján. Több, mint a svájci gárdisták a Vatikánban, így van? Nem a svájci frankra gondoltam, a gárdisták, néhányan így kapásból kapcsolnak. Így. Nem. Tudod, nem állnak ott, hanem kinyílt az ajtó. Isten vár bennünket. Nyitva már az ajtó. És Isten vár bennünket. És a kérdés itt az, hogy élünk ezzel a kegyelemmel. Élünk ezzel a lehetőséggel. Vagy nem. Vagy nem. És hogy mondjam ezt, saját életemből tudom, hogy az ember hajlamos, és mi hajlamosak vagyunk, ami racionalizálni, ami azt jelenti, hogy ami saját gondolatainkban élni. És inkább filozofálgatni, inkább forgatni dolgokat, inkább az életünkben, a belső életünkben, a külső életünkben mérlegelni, tudod, magyarázni, akár még, tudod, megbeszélni másokkal, megbeszélni önmagunkkal, megbeszélünk mindent önmagunkkal. Van segítség? Van szabadulás? Tudod, van vigasztalás? Nem. Mert ahelyett, hogy itt élnénk a kereszténységet, azt mondja, hogy szaladj hozzá, fuss hozzá, járulj hozzá a kegyelemnek a trónjához. A kereszténység nem egy ilyen elmebeli játék. Még csak nem is egy olyan elmebeli játék, ahol így ismerem a Biblia verseket, és akkor minden gondolatomra, tudod, van valami, amit le tudok csapni. Hanem a kereszténység az egy kapcsolat. Egy, egy bazi nagy kapcsolat. Tudod, ahol, ami erről szól, és minden, ami van az életünkben, és figyelj erre, minden, ami van az életünkben, kívül és belül, és minden feszültség, ami van az életünkben, és minden nyomás, ami van az életünkben, egy fő célja van az egésznek, hogy Istenhez üzzön bennünket. Hogy ne a fejünkbe éljük a kereszténységet, hogy Istenhez üzzön bennünket, és hogy szükségünk legyen rá. Mert annyira jók vagyunk abban, nem? Hogy tudod, akár itt ülünk, tudod, hallgatunk, figyelünk, és itt így a fejünkbe éljük meg a kereszténységet. Aztán jövő héten a fejünkbe éljük meg a kereszténységet. Nincs az, hogy szaladunk ő hozzá, rohanunk ő hozzá. És Isten igéje hűséges, és feltár, és felhoz, és rámutat, és hozza, Isten hoz körülményeket, hoz szenvedést, hoz próbatételeket. Tudod, alánk gyújtja a kályhát, a kemencét. Egy kicsit égetett. Na, gyere akkor, gyermekem, jobbat tartogatok számodra. Gyere! És egy ilyen elvont keresztény életet élünk, ahol ami nem kapcsolatról szól. Akkor még egy kicsit fűtsünk be neki. Csak azért, mert nem érdemes egy olyan életet élni, ahol nem aknáztuk ki mindazokat, az ajándékokat, kegyelmeket, amiket Isten készített számunkra. Nem érdemes. És aztán feszültség, és nyomás, és feszültség. És aztán mit csinálunk? Elkezdünk zugolódni. Elkezdünk panaszkodni. Elkezdünk hibáztatni. Elkezdünk vádolni. Férjünket, feleségünket, testvérünket, munkatársunkat. És tudod, emiatt van mindez. Ő miattuk. Ez is emiatt van. Ha a férjem nem hozta volna meg azt a döntést, ha a feleségem nem tette volna ezt, ha ő nem csinálta volna ezt, ha a főnököm, ha... Tudod, ez. Miért csinálom ezt? Mert égett a kemence. És Isten azt mondja, lemaradsz a nagy szabadulásról, lemaradsz az életet átformáló kapcsolatról. Lemaradsz. Na, Isten tanácsot tart. Még menjen fentebb a tűz. Ja. És aztán futunk. Remélhetőleg futunk, mielőtt túlságosan nagy baj nincs. Ott vagyunk lehet a zónába, veszélyzónába. Futunk is. És annyira jó. Mit mond Jézus? Azt mondja, így kezdi a hegyi beszédeket. Vagy a hegyi beszédet. Boldogok a lelki szegények. Miért lennének ők boldogok? Tehát miért boldogok azok az emberek, akinek nincsenek meg azok a lelki, szellemi erőforrásaik, hogy végig menjenek a napon? Miért boldogok azok az emberek? Mert ők az övék az Isten országa, az Isten királysága. Mert ők olyan erőforrásokra fognak szert tenni, ami az egész világra nincs meg. Oké? Aztán így folytatja. Boldogok vagytok, ha sírtok. Miért lenne boldog az, aki sír? Miért boldog az, aki gyászol? Miért boldog az, aki szomorkodik? Mi a nagy szomorúságod? Tudod, mi az, ami felől sírsz? Mi az, ami fáj?
Nekem az fáj, hogy a múltkor nem néztek rám, nem köszöntek, beszóltak, az fáj.
Abszolút, ez fájdalmas. Lehet, főleg, hogyha számoltál rá, vagy... Igen. Igen, de hiszem, hogy Isten túl akar ezen vinni minket. Hiszem, hogy Isten... Én azt látom, ahogy olvasom a Bibliát, és hogy olvasom a, olyan embereket, akik közel jártak Istenhez, életrajzokat. Azt látom, hogy sokszor, mifelől, ha szomorúak voltak, az ott bent volt. Értem, a bűneim. Jaj nekem, mert a szavaimmal nem Istent képviselem. Oké, mert boldog vagytok, ha szomorkodtok, ha sírtok, mert vigasztalást találtok. Belső, tudod, a bűneim, az önzésem, a büszkeségem. Vagy azt gondoljátok, tehát most csak így olvasva az evangéliumokat, meg a Bibliát, szerintetek a legfőbb gondunk nem esetleg az kellene lenni, hogy milyen önzőek vagyunk Jézushoz képest? Vagy milyen énközpontú életet élünk? Nem. Az én legfőbb gondom az, hogy mások énközpontú életet élnek, és nem köszönnek nekem. Vagy nem azt teszik velem, amit szeretnék, hogy tegyenek velem. Engem az zavar, hogy mások nem figyelnek rám. Igen. De ezért akarja Isten minket Jézus képmására akar formálni. És ez mindig a bűneink felől való, vagy a saját állapotunk felől való szomorúsággal kezdődik. És az ébredés, és a vigasztalás, és a nagy szabadulás, és a nagy kegyelem mindig ezzel kezdődik. És ez... Ja. Értjük? Valamennyire? Talán? Tapasztaltuk? Mert amúgy mindig valaki más, vagy valami más lesz a hibás. Hibáztatni fogok. Így azonban nem fogok hibáztatni, hanem szaladok Istenhez. Szaladok. Futok. Oké, befejezésként. Csak gyorsan, három terület, ahol erre tudok gondolni, vagy gondoltam. Az első, ott szaladunk Isten trónjához, futás a kegyelem trónjához, amikor vétkezünk. Ez az első. Amikor vétkezünk. Amikor elbukunk, amikor vétkezünk, fussunk Isten trónjához. Ne intézzük el egy kézlegyintéssel. Ne intézzük el azzal, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, más is így csinálja. Nem. Mert előbb-utóbb nem leszünk érzékenyek Istenre. Előbb-utóbb egyre büszkébbek leszünk. A szívünkben felnő egy fal. Mert egy dugulás jön be a szellem életünkbe. Azért, mert a bűnöket nem visszük Istenhez. Nem valljuk meg, nem fordulunk el, nem valljuk meg, és nem fogadjuk el Isten bűnbocsánatát. Kérdés. Tudsz-e helyreállni a bűnből, a bukásból? Tudod-e, hogy kell? Szoktad-e alkalmazni ezt az életedben? Vagy telnek a napok, telnek a hetek, és telnek a hónapok? Úgyhogy igazából a saját bűneid nem igazán zavarnak. Hogyha nem zavarnak, akkor még Jézus nem csodálatos számodra. A főpap nem vonzó. A kegyelem nem mindent elsöprő. És Isten vigasztalását még nem tudtad megtapasztalni, és nem tudod. És a Szent Szellem erejét sem. A Szent Szellem erejét azok tapasztalják meg, akik nagyon jól tudják, hogy mennyire erőtlenek önmagukban. Oké? De amikor elbukunk, akkor nincsen vége a dolgoknak. 1 János 1:9. Oda szaladunk hozzá, és megvalljuk. Tudod, ezt szeretnénk a gyerekeinkkel is, így van? Tiszteletlenek voltak, vagy olyat csináltak, amik tudták jól, hogy nem szabadna tennük. És csak szeretjük azt a kapcsolódást, amit ez hoz. Azt a kapcsolódást. Legjobb ez a kapcsolódás fenyítés nélkül. Úgy értem, nem... Ezután is van egy megtört kapcsolódás, megtörtségben egy kapcsolódás, de milyen jó, amikor már enélkül is van egy kapcsolódás. Tudom. Bocsánat. Oké, és ott egy kapcsolódás. És Istennel, az Atyánkkal ezt újból és újból meg kell élnünk. Életet adó megélnünk. Oké? Aztán a másik ilyen dolog, hogy amikor belső hiányosságaimmal szembesülök, fussunk a kegyelem trónjához, amikor belső hiányosságaimmal szembesülök. De amikor rájövök, hogy hopp, megmérettettem, és kevésnek találtattam. Ez ilyen rossz érzés. De mégis, ha futok Istenhez, és elmondom neki, és futok a kegyelem trónjához, és ott vár a főpap, aki szimpatizál velem, akkor hatalmas felszabadulás. Felszabadulás, hogy a minden belső hiányosságom, mert különben egyre nagyobb lesz a teher. Isten igéje szól, és egyre nagyobb lesz a teher. Mondom a példát. Nem vagyok az a férj, nem most hallottam egy tanítást, olvastam a Bibliámat. Hallom, hogy milyen férnek kellene lennem. Nem vagyok az a férj, akinek lennem kellene, most már látom. Na, ezért jó egyébként a család. Tudjátok, egyedülállók, csak tudd, a család az... Az fantasztikus. Terve Istennek, hogy összetörjön, átformáljon, ha engedjük. Ha nem, akkor csak tönkretesz. Felszínre jönnek olyan dolgok, amelyek addig rejtve voltak. Addig jó ember voltál, most rájössz, hogy önző ember vagy. Addig úgy tűnt, hogy segítőkész vagy, most... És másokkal foglalkozom, és rájöttél, hogy csak a saját dolgaid érdekelnek. De ha így folytatod, akkor az rossz lesz mindenkinek. Tudod, gyerek, tudod, nem vagyok az az apa, akinek lennem kellene. Látom, ahhoz, hogy betöltsem az apai szerepemet, sokat kellene növekednem. Megmérettettem, kevésnek találtattam. Aztán jöhet a többi. Oké? Jöhet a többi, ahogy halljuk Isten igéjét. Csak, mert azt olvastuk itt, hogy leplezetlenek leszünk annak személy előtt, akinek számot kell adnunk. Oké? Tehát, hogy a felelősségünk csak növekszik, mert most már tudunk dolgokról, és egyre több a teher. Vagy kimozgom, vagy azt mondom, hogy oké, ezt komolyan veszem. Komolyan veszem, hogy Istenhez megyek, és Istenhez szaladok, és Istenhez megyek. És nem azért megyek Istenhez, hogy megszabaduljak, és aztán azt mondjam, na mégis én rendben vagyok. Tudod, de azért, mert Isten, én akarok döntéseket hozni veled, én akarom a te erődet, én nekem szükségem van arra, hogy arra a vigasztalásra, arra az örömre, arra a békére, ami csak nálad van. Amikor belső hiányosságaimmal szembesülök, akkor futás. Legyen egy bejáratot tutunk, hogy csak futunk Isten trónjához. Hogy kegyelmet és irgalmaságot találjunk, alkalmas időben való segítségül. Erőt kapjunk, amikor arra van szükségünk. Oké, és aztán végezetül. Futás, fussunk Isten trónjához, amikor Isten kegyelmére van szükségünk, külső körülményeink elviseléséhez. A külső körülményeinkkel, tehát a környezetünkkel, amiben élünk, két dolog történhet. Az egyik dolog az, hogy Isten megváltoztatja. És az lehetséges. Isten megváltoztathatja a külső körülményeinket, megváltoztathat embereket, megváltoztathat problémákat, szituációkat, helyzeteket. Ő képes rá. Viszont az, néhányan azt gondolják, hogy a feladatunk az, hogy Istenből hogy sajtoljuk ki az, hogy ő megváltoztassa a dolgokat körülöttünk. Ehhez mindenfajta szellemi fegyvert is bevetnek, hogy hogy sajtoljuk ki. Furcsa mód itt, amikor a nyomás alattról beszél, nem beszél arról, hogy ez ki lehet sajtolni. Vagy hogy ez egy ilyen dolog, hanem arról beszél, hogy vannak helyzetek, amikor nem a külső körülményünk változik, de Isten kegyelmet ad nekünk, hogy elviseljük a helyzetet, amiben vagyunk. Ez 2 Korintus 12:9. Amikor Pál panaszkodik, vagy nem panaszkodik, imádkozik, nem ugyanaz, és kéri, hogy Isten vegyen el egy tövist, és Istennek az a válasza rá, hogy nem, 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 meg vagyok lőve. És benne vagyok egy szituba. A férjem nem változik, a feleségem nem változik, a pénzügyeim nem változnak, a főnököm nem változik, a munkanélküliségem nem változik, a környezetem, a szituációm, a problémám, a helyzetem nem változik. Én pedig nem bírok, nem tudom ezt elviselni. Változzon a helyzet. És Isten azt mondja. És mit szólnál ahhoz, ha megbeszélünk, kötnénk egy alkut? Én süttyomba, fű alatt, asztal alatt, mint hajda Moszkvába, a gumáruházba. Néhányan értitek, néhányan nem. Ez már korfüggő itt. Tudod, asztal alatt adok neked bőséges kegyelmet a helyzetre. Mi meg mit mondunk Istennek? Nekem az lenne a kegyelem, hogyha megváltozna a helyzet. Nekem az lenne a kegyelem. És Isten azt mondja, én jobban tudom. Most egyezünk meg ebbe. Te hozzám futsz, hozzám szaladsz, élsz azzal a főpapsággal és kegyelem trónjával. Én pedig betöltelek téged, és kegyelmet adok a helyzetre. És hogyha olvasod az Új Szövetséget, többször találom ezt a második megoldást, mint az elsőt. Végmehetsz Péternek az első levelén, Jakab levelén, Zsidó levélen. Sokkal inkább Istennek sokszor tetszik az. Amíg azt nem mondja, lehet, hogy azt mondja, hogy most itt az ideje, hogy megváltoztassam a helyzetet. De Isten formálni akar bennünket, és azt akar, hogy hozzászaladjunk nyomás alatt, és kegyelmet fogadjunk el a helyzetre. Ez azt jelenti, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtlenséged által végezhetik el. Az az Isten betölt bennünket, megerősít minket, vigasztal minket, erőt ad nekünk. Mire? Hogy elviseljük a nehézséget. És ez is kegyelem. Nagyon is kegyelem. Kegyelmet kapunk a helyzetre. Oké, úgyhogy fejezzük be egy imádsággal. Köszönjük neked, atyánk. Köszönjük, hogy ezen a mai reggelen te megszólítottál minket a te igéddel. Köszönjük azt, hogy mindaz, amit ma reggel hallottunk és olvastunk, azt rögtön alkalmazásba lehet vinni. Atyám, nem hiszem, hogy van itt ma egy ember is, aki ne vihetné rögtön alkalmazásba, és egész hét során alkalmazásba, és egész életünk során alkalmazásba ezeket a valóságokat, a te igédet. imádkozom azért, hogy ne a fejünkben éljünk, hogy ne csak újból és újból átgondoljuk, és esetleg bólogassunk, esetleg tudjuk ezeket, hanem járuljunk bizalommal a kegyelemnek a trónjához, hogy kegyelmet és irgalmat nyerjünk. Idejében, jövő segítségül. Köszönjük neked Jézus nevében. Amen. Oké, hát jó, hogy itt voltunk, és tudod mit ez a, mit így az osztályteremben tanultunk, az, ja, a harcmező az vár. Oké, úgyhogy amint kilépsz itt az ajtón, ott van a harcmező, ott van az akadálypálya számunkra. Csak azért, mert Isten annyira, de annyira szeret, hogy rá szeretne bennünket venni arra, hogy Isten igéjét komolyan vegyük. És ez fantasztikus. Isten olyan jó, hogy ő biztosítani akarja számunkra azt, hogy mi közel élünk hozzá egész életünkben. Ő jó. Ő jó. Oké, úgyhogy jó volt együtt lenni veletek, Isten áldjon. Hogyha valakit nem ismersz, vagy kevésbé ismersz, mutatkozz be, bátorítsátok egymást, szeressétek egymást, Isten áldjon. Sziasztok!